Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Reformáció istentiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 390. dicséretünk első versét, amely így kezdődik: Erős vár a mi Istenünk. Elfoglalva a 392. dicséret első három versét énekeljük. A 392. dicséret így kezdődik: az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe, ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Szela. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük a zsoltáros bizonságtételét, és mi is megvalljuk, hogy Te vagy a mi oltalmunk és erősségünk, és mindig biztos segítség vagy minden nyomorúság idején. De Urunk, azt már nem tudjuk elmondani, hogy nem félünk. A zsoltáros azt vallotta, hogy azért nem félünk, azonban a mi szívünket annyiszor megkörnyékezi a félelem, mert nem rád nézünk, Urunk. Sokszor úgy meggyengülünk a hitünkben, és önmagunkra tekintünk, saját erőnkre, képességünkre, lehetőségünkre, és felüti fejét szívünkben a félelem, mert úgy látjuk, hogy nem tudunk megbirkózni mindazzal, ami elénk áll. De kérünk most, hadd nézzünk rád. Hadd nézzünk rád, mert Te minden problémánál, a sátán minden támadásánál hatalmasabb vagy. És köszönjük, hogy most így reformációra emlékezve állhatunk meg előtted, és adhatunk hálát mindazért, amit elvégeztél. Azokban az évtizedekben, majd évszázadokban, amikor meghallották néhányan a Te szavadat, és bátran felvállalták azt, amit rájuk bíztál. És Urunk, hogyha visszatekintünk, azt látjuk, hogy hozzánk hasonló, egyszerű emberek szálltak szembe a viharral, szálltak szembe a sötétséggel, és vallották meg, hogy Te vagy az egyedüli élő Isten, és nincs rajtad kívül más. És Urunk, oda mertek állni, sokszoros túlerővel szemben is, életük kockáztatásával is, és megvallották, hogy csak egyedül kegyelemből van üdvösségünk, és hogy egyedül a Szentírás az, amire építenünk kell az életünket, a hitünket, mert ebben jelentett ki magadat. És Urunkat, hogy mi is ilyen bátran és őszintén tudjunk mindenkor Téged vállalni. És Te áld meg, Urunk, mostani Isten tiszteletünket, és könyörgünk azért, hogy a mi szívünkben, a mi gyülekezetünkben, a mi egyházunkban, a mi népünk között is végezzel reformációt, mert nagy szükség van arra, hogy változzon az életünk, hogy oda igazodjunk a Te akaratodhoz, hogy már a Te szent lelked vezessen minél többeket, nagy szükség van az egyéni életek és a gyülekezetek, az egyház megváltozására is, amit egyedül csak Te tudsz végbevinni. Ezért dicsőítünk és magasztalunk, és kérünk lelkeddel, most légy itt velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint az írva található a Jelenések könyve 3. fejezetében, a 14. verstől a fejezet végéig, tehát a 22. versig. Tehát a Jelenések könyve 3. fejezetének 14. versétől így van most megírva Isten igéje. A laodíciai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró, bár csak hideg volnál vagy forró. Így mivel langyos vagy és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelem. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed és láss. akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Igyekezz tehát és térj meg, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónján. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket reformáció emlék ünnepén, amikor hálát adhatunk Istennek, hogy belenyúlt a történelem folyásába és a nagy sötétségbe, világosságot adott az embereknek, és úgy legyünk itt, és tekintsünk hátra, tekintsünk vissza, hogy közben kérjük azt, hogy Isten a mi szívünkben is gyújtson világosságot, hiszen ebben a mai világban is óriási a sötétség, és szükség van a világosságra, szükség van arra, hogy ő mutasson nekünk utat, ő tárja föl a saját lényét, akaratát előttünk. Lehet, hogy meglepődtünk, hogy ezt az ígét olvastam fel. Ugye legtöbbször adventben szoktuk ezt hallani, vagy evangelizációk alkalmával, de ha úgy végig gondoljuk, akkor látnunk kell, hogy tulajdonképpen a reformáció előtti időszak, meg az a kor, amelyben Isten előhívta a reformátorokat, az egy ilyen időszak volt, mint ami itt le van írva. Az egyház langyossá vált. Egy olyan helyzetbe kerültek, hogy minden fontos lett, csak épp Jézus nem. És ahogy itt azt olvassuk, hogy a laodíciai gyülekezet ajtajában van az Úr és zörget, hát úgy volt a középkori egyház is, hogy Jézus már kikerült az életükből, bekerültek a hagyományok, a szokások, az emberi rendelkezések, már az emberi hierarchia számított, és Jézus szépen csendben eltávozott. De nem ment messzire, csak az ajtó elé. És ez már maga a kegyelem, hogy az Úr ott van az ajtó előtt, és zörget. Tehát ez az ige bemutatja az akkori állapotokat, de ha jól végig gondoljuk, akkor a mai állapotokat is magába foglalja, hiszen a mai világunk, a mai helyzetünk is hasonló, amire az Úr nem tud mást mondani, hogy langyos. És azt is hozzáteszi, hogy kiköplek a számból. Viszont, amikor még ezt mondja, még nem tette meg. Még nem köpte ki a laodíciai gyülekezetet sem a szájából, és a reformáció elindulása is azt jelenti, hogy megmutatta ugyan az Úr az akkori állapotokat, megmutatta, hogy látta ő az akkori embereket, hogy látta az akkori egyházat, de még nem köpte ki a szájából, hanem adott lehetőséget a változtatásra, az újrakezdésre, a megújulásra, és mindig, amikor szól az Úr Jézus, akkor lehetőséget ad arra, hogy megújuljon az életünk. És a reformációra úgy is tekinthetünk vissza, hogy tulajdonképpen akkor születik meg a protestáns egyház. Tehát 1517. október 31-dik az a protestáns egyházaknak a születésnapja. Hiszen amikor Luther kitűzi a 95 tételét, majd valami elindul. És ebből az elindulásból új egyházak jönnek létre. Előbb ugye majd a Luther követői, amelyek ugye az evangélikus egyházat fogják alkotni, és majd aztán Calvin tanításaira építve a református egyház. És jó így gondolni vissza, hogy az egyházunknak van egy születésnapja. Van egy pont, amikor elkezdődött, elindult, amikor megszületett, létrejött, és olyan jó, hogyha ezért tudunk hálát adni, olyan jó, ha úgy állunk Isten előtt, hogy megköszönjük neki, és örülünk, hogy igen, születésnapot ünnepelhetünk, bár az is igaz, hogy ma már ezt a születésnapot sokszor elfeledjük. Az is látható már, hogy egyáltalán, tehát a társadalom szinte meg sem említi, hogy reformáció van. Ugye, ha valakik használták a mai napon a Google keresőt, akkor látták, hogy ott a Halloween-nak a videója van, tehát október 31-ét már kinevezték, hogy a Halloween napjának, holott az Európában egyáltalán nem volt honos. A másik pedig, hogy Halloween egyáltalán nem a Bibliáról, nem Istenről szól, hanem egész más hagyományokról, okkult, ördögi dolgokról és összefüggésekről. És ezért jó nekünk ragaszkodni ehhez az ünnephez. És azért is fontos ez, mert ez csak a miénk. Tehát az egyetlen ünnep, amire azt mondhatjuk, hogy az a reformátusoké, vagy evangélikusoké, baptistáké, meg a többi protestánsé. A többi ünnep az mindenkivel ugye közös. De ez a mi ünnepünk. Tehát Isten ezt ajándékba adta a számunkra. És mi történt október 31-én? Tulajdonképpen Isten elkezdett valamit. Elkezdte ébrezgetni a mély álomba merült népét. Tehát amint mondtuk, hogy langyossá vált, elaludt az egyház, de Isten föl akarja ébreszteni. Istennek nem csipke rózsikára van szüksége. Ő nem azt akarja, hogy olyan álomban merüljünk, mint az a királylány, hanem azt akarja, hogy az ő népe felébredt, munkálkodó nép legyen. Ő munkálkodó, élő egyházat akar ma is. De a gonosz az azon munkálkodik, hogy elaltassa az ő Istennek a gyermekeit. Azon munkálkodik, hogy az egyház aludjon az egész világban, és ne vigye az evangéliumot. Hiszen Isten azt bízta ránk, hogy az evangéliumot mondjuk el mindenkinek. Ugye mi az evangélium? Egy örömhír, győzelmi hír, hogy Jézus Krisztus legyőzte a gonosz erőit. Hogy ő az, aki rátaposott a gonosznak, a sátánnak a fejére. Még ha a sátán bele is marta a lábába. És ez azt jelenti, hogy bármi történik körülöttünk, nem kell félnünk, nem kell vereségre ráépítenünk, hanem Krisztus győzelmére. Láthatjuk, van egy győztes urunk, de a sátán azt akarja, hogy az emberek reménytelenek legyenek. A sátán azt akarja, hogy ne lássák csak azt, ami körülöttük történik, a sok rosszat, a háborút, a természeti katasztrófákat, az éhínséget, a nyomorúságot, és ne lássák Jézust. Igen, ezek is itt vannak, de nem kell félni, mert bele kapaszkodhatunk az Úrba, aki soha nem hagyja magára az ő népét, ráadásul tudjuk az igéből, hogy Istennek gondja van az övéire, sőt, Jézus Krisztus halála és feltámadása által jövőt is készített. Mi nem vagyunk reménytelenek. Nekünk nem csak eddig tart az élet, hanem tudjuk, hogy aki Krisztusban hisz, annak örök élete van. És hogyan kezd el Isten munkálkodni? Ugye csodálatos, ahogy Isten végzi a maga munkáját ebben a világban. Nem toboroz nagy létszámot. Nem csinál nagy csinadrattát. Egy ember szólít meg. Egy embernek változtatja meg az életét, és majd rajta keresztül adódik tovább a tűz, más emberek szívébe, és fognak megújulni, életre kelni, ismerik föl az igazságot, és mernek kiállni mellette, és vállalják azt. Tehát Isten fölébreszti Lutert, és visszavezeti önmagához. Megmutatja, hogy milyen alvó az egyház, és oda hívja magához, és a vele való kapcsolatban fölébred Luther, és amikor meglátja az igazságot, megfogalmazza, leírja 95 tételben, és 1517. október 31-én kiszegezi a wittenbergi vártemplom kapujára, és ezzel egy világra szóló eseményt indít el. Egyetlen ember elindítja a reformációt, a megújulást, de nem azért, mert ő külön, mint a többi, nem azért, mert ő neki olyan hatalma van, hozzánk hasonló nyomorult ember, de átéli az Úrral való találkozást, átéli a szabadítást, és megtapasztalja Isten hatalmát a saját életében, és aztán ő ezt meri vállalni, elmeri mondani, és nem fél attól sem, amilyen következménye lesz fog járni. Hiszen tudjuk, hogy mindaz, amit Luther megfogalmaz és kiszögez, aztán az egyetemen tanít, az akkori egyháznak, állami vezetőknek egyáltalán nem tetszik. Tehát nem úgy állnak mellé, hogy milyen nagyszerű, igenis szükségünk van a reformokra, hanem ellenséget látnak benne. És Luther nem hátrál meg, mert az Isten szent lelke betölti, erőt ad neki. És ez azt jelenti, hogy nem csak Luther, hanem mi is megtapasztalhatjuk Istennek ezt a munkáját a saját életünkben. Ha mi vállaljuk őt, akkor ő is ott fog állni mellettünk, segít, erőt ad, ha kell, megoltalmaz, mint ahogy Luther vagy a többi reformátor is mindezeket megtapasztalta. És Luther az ő életének a változását úgy éli meg, hogy a kezébe kerül a Szentírás. Ugye már ekkor szerzetes, és nagyon sokat küszködik önmagával, mert megtapasztalja, hogy az ő élete olyan, ami nem tetszhet az Istennek. És küszködik, mert keresi Isten bocsánatát, hiszen abban a korban úgy ismerték Istent, mint egy félelmetes bírót, aki elé, hogyha oda kerül az életünk, akkor mindenki halálra van ítélve, és keresték, hogy mit lehet tenni, hogy ezt a haragó Istent kiengeszteljük. És Luther is átélte, hogy bármit tesz, úgy érezte, hogy az nem felel meg Istennek, nincs békességem. És egyszer csak oda irányítják a Bibliához, és akkor abban talál békességet. Meghallja az Úr szavát, amikor olvassa a római levélből, amit mi is most olvasunk napról napra, hogy az igaz ember hitből él, és akkor ragyog föl számára, hogy Isten ingyen adja a bocsánatot. Jézus érdeméért csak kérni kell, látni az én életemet, a bűneimet, odavinni, és kérni, hogy az Úr könyörüljön rajtam, és Jézusért megkönyörül. És amikor ezt átéli Luther, akkor ezt elkezdi hirdetni, elkezdi tanítani, megtapasztalja az igét olvasva, hogy az Úr az, akinek mondja magát. Ugye itt is olvassuk a laudíciai levélben, hogy az Úr így mutatkozik be, hogy ő igaz tanú, hű és igaz tanú. Tehát ő hűséges Isten. Hűséges volt az atyához, az atya akaratához, végig járta azt az utat, amelyre az Isten elküldte. Elment egész a Golgota keresztjéig. Nem hátrált meg, nem fordult vissza, hanem meghalt, hogy életünk lehessen. Tehát az Úr kitart a bűnös ember mellett. És az a hangsúlyos, hogy ez az ember keresi-e őt. Hogy van-e vágyakozás a szívemben az Úr után. Ugye Luther szívében ott volt a vágyakozás a bűnbocsánat és Isten kegyelme után. És ezt megtapasztalta. És milyen jó, hogyha mi is vágyakozunk az Úr után, vágyakozunk az ő kegyelme után, hogy át szeretném élni, hogy itt van, és az én életemet kezébe veszi, hogy eltörli a bűneimet, és az ő gyermekeként bánik velem. És elmondja azt is az Úr, hogy tudok cselekedeteidről. Vagyis, hogy nyitott könyv előtte a személyes életünk, és a gyülekezet élete is. Ő nagyon jól látja azt, ami a szívünkben van. Nagyon jól látja a valóságot. Tudja, hogy mi is van a színfalak mögött, és őt nem lehet semmivel megtéveszteni. És így volt ez Luther korában is, hogy nem lehetett Istent megtéveszteni. Nagyon jól tudta, hogy az a sok cifraság, ami akkor jellemezte az egyházat, az a fényűző életmód, az a sok bűnt, belső zűrzavart takar. Tudta, hogy nincs minden rendben, és ő megmondja a valóságot, azt mondja, langyos vagy. Langyos vagy, kiköplek a számból. És miért mondja ezt? Mert ő nem elégszik meg a langyossággal. Nem fogadja el. Ő azt akarja, hogy forrók legyünk. Hogy a szívünk tele legyen iránta való forró szeretettel. Hogy tele legyen a szívünk neki való szolgálattal. Tele legyen buzgósággal. Hogy neki akarunk élni, őt akarjuk szolgálni, és ő rámutat arra, hogy ez neki nem felel meg, és nem fogadja el, hogyha langyossá vált az egyház és az élet. És ő azért cselekszik, hogy megújítsa az egyházat, hogy megújítson bennünket, mert nem csak akkor volt szükség arra, hogy Isten megújítsa az ő egyházát, hanem ma is. Reformációra nem csak 500 évvel ezelőtt volt szükség, hanem ma is szükség van rá. Mégpedig a mi személyes életünkben. Mert Isten személyesen keres bennünket. De hogyan jutott el langyosságra az egyház? És hogyan langyosodhat meg ma az Isten népének az élete? Tudja, hogy a Jelenések könyvében olvassuk a laodiciai gyülekezetről. Azt mondja, langyos vagy, mert ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire. De nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, szánalmas, a szegény, a vak és a mezítelen. Mi történt? Felcserélték a személyes Istennel való kapcsolatot államvallásra. Megváltozott az értékrendjük. Már azt olvassuk, hogy Jézus helyére valami más került. Mi került oda? Mi a gazdag vagyok, meggazdagodtam. Hát a pénz és a hatalom. Az akkori egyházban a pénz és a hatalom került Jézus helyére, és ezért váltak langyossá. Mert a pénz és a hatalom szeretete mindig az egyház romlását idézi elő. Mindig eltávolít az Úrtól. És amikor az Úr Jézussal való kapcsolat kihűl, és helyére valami más kerül, az egyház hitelessége elveszik. És ez mindig veszély, ma is nagy veszély, hogy az egyház és a hívők az Úr szeretete szeretetét fölcserélik a pénz és a hatalom szeretetével. De ez mindig azt hozza magával, hogy langyossá válunk. Langyossá válunk. A reformáció korban, előtti korban is ez így történt. Egyre inkább kiüresedett az egyház, de az Úr nem mondott le róla. És ez a csodálatos, hogy az Úr nem mond le rólunk sem. Akkor sem mondott le az övéiről, és most sem. És a reformáció pontosan ezért indult el, hogy Isten elindul, és meg akarja újítani az ő népét. De gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire. És ez abban a korban erőteljesen látszódott. Ugye elindították a búcsú céduláknak az árusítását, ami azt jelentette, hogy ha valaki megvett egy cédulát, akkor a pápa aláírta, lepecsételte, és biztosította számára, hogy minden bűnöd megbocsáttatott. De egy ember azt mondta, hogy meg van bocsátva a bűnöd, ha fizetsz érte. És Luther tulajdonképpen ez indította el arra, hogy leírja, hogy mit tanít a Szentírás a bűnbocsánatról. Mit tanít a kegyelemről. A búcsú cédulák árusítása volt, ami Luther teljes mértékben ugye, felháborította, és azt mondta, ez így nem mehet tovább. És megfogalmazta azt, amit megtalált az írásban. Luther pont azért tudott elindulni a reformáció útján, mert az életének és az egyház életének a Szentírás tette az alapjává. Minden kérdésre az igéből kereste a választ, és ez a reformáció, ez a reformált egyházaknak az útja, hogy mindig az igében keressük a válaszokat, hogy az ige az az iránytű, amihez igazodunk. Igen, szokták a protestánsokat csúfolni úgy, hogy nekik papíros pápájuk van. De a Szentírást nem tesszük Jézus helyére, sem Isten helyére. Tudjuk, hogy ez az ő szava. Ez a tőle adott könyv, amin keresztül ő szól hozzánk. Az írás az azért adatott, hogy ez alapján tudjunk beszélgetni Istennel, és ezen keresztül megismerjük, hogy kicsoda ő. Ha nem volna Szentírás a kezünkben, nem tudnánk őt megismerni. És Luther rámutatott, hogy Isten kegyelme az nem árucikk, az nem lehet megvásárolni. Ha így gondolkodik az egyház, akkor azon nincs áldás. És Luther a maga írásain keresztül feltárta a valóságot, sőt engedte, hogy Isten mutassa meg a valóságot, hogy hol tartanak, és milyen állapotok vannak valójában. És biztos, hogy nem volt kellemes hallgatni, sem a laodíciai egyháznak, amikor az Úr Jézus megmutatja, hogy ilyenek vagytok, de a gyógyuláshoz szükséges a diagnózis. Csak akkor lehet elindulni a gyógyulás útján, ha látjuk, hogy mi a baj. Ha nem látjuk a bajt, ha nem tudjuk beazonosítani a problémát, akkor azt sem tudjuk, hogy milyen gyógymód a megfelelő. És az Úr ezért mutatja meg, hogy mi a probléma, hogy tudjon adni megoldást. És megmondja, hogy mit is kell tennünk ahhoz, hogy igazán változás legyen az életünkben. Azt mondja, védj tőlem t tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, fehér ruhát, hogy felöltöz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged. Tehát Isten nem csak a diagnózist mondja meg, hanem a megoldást is megmutatja. És azt mondja, hogy arra van szükség, hogy fordulj ide hozzám. Fordulj ide hozzám, nyújtsd ki a kezed, és figyeld, hogy én mit adok neked, és azt fogadd el. Tehát a gyógyulás az ott kezdődik, amikor az ember félelem nélkül elindul Isten felé. Kér tőle, és elfogadja azt, amit ő ad nekünk. És ki tud oda menni? Aki látja azt, hogy ő saját maga képtelen változtatni az életén. Hogy ő nem tudja magát rendbe hozni, meggyógyítani, mint az érfolyásos asszony. Miért ment Jézushoz? Mert sem ő nem tudta a baját meggyógyítani, sem az orvosok, és senki. És teljesen reménytelen állapotban indul el Jézus felé. És az van a szívében, hogy ha csak a ruhája szegélyét megérintem, meggyógyulok. És ma is ez kell, ez az alázat megvallani, hogy én nem tudok segíteni magamon. Nem tudom rendbehozni az életem, nem tudok változást előidézni. Uram, én ilyen vagyok, de szeretnék megváltozni, de én ezt nem tudom véghez vinni. Jöjj, könyörülj rajtam, rád van szükségem. És Luther is ezt élte meg. Úgy borult Isten elé, hogy nem tud magán segíteni. És akkor olvassa a Bibliát, és hallja az igét, hogy az igaz ember hitből él. Az igaz ember hitből él. És amikor erre rádöbben, egyre több igazságot fogalmaz meg, és ezeket az emberek elé tárja. Elkezdi hirdetni, nem csak ő, hanem a reformációnak minden ige hirdetője, azokat a alaptanításokat, mondhatnánk így jelmondatokat, amelyeket az egész reformáció használt, és mondják, hogy egyedül a Szentírás, hogy egyedül kegyelemből, és Luther is ezt fekteti le, erről tesz bizonyságot, és itt az egyedül szó a hangsúlyos és erős, hogy egyedül a Szentírás, csak a Szentírás. Nem kell mellé tenni semmi mást. Csak a Szentírás. Az elég arra, hogy megismerjük az Urat, hogy átéljük a kegyelmét, hogy békesség legyen a szívünkben. Egyedül a kegyelem. Nem kell besegíteni Istennek sem búcsúcédulákkal, sem jó cselekedetekkel. Egyedül a kegyelem. Mert a kegyelem az Jézusnak az áldozatánra épül. És amikor ezeket Luther megfogalmazza, a vártemplom kapujára szögezi ki, mondhatnánk azt, hogy tulajdonképp Luther ugyanazt csinálta, mint ma az emberek, posztolt. Csak ő neki a vártemplom kapuja volt a Facebook. Oda rakta ki, mert oda mentek az emberek. Ott látták, ott értesültek róla. Így tudta mindenki számára elérhetővé tenni a gondolatait, az Istennek az üzenetét. És ezen is ugye el lehet gondolkodni, hogy mi mit posztolunk, mit rakunk ki, tudunk-e Istenről bizonyságot tenni, ilyen formában is. Ha már itt van, együtt élünk vele, tudjuk-e használni arra, hogy másokhoz eljusson az evangélium? A tűzben izzított arany, amiről az Úr Jézus beszél, amit tőle kell elvenni, az tulajdonképpen Jézus drága vérére utal. Arra a vérre, amin megvásárolt atyáinktól örökölt, hiába való életmódunktól, ahogy Péter első levelében olvassuk. Ő szerezte meg a vérével számunkra az üdvösséget. Ő fizetett érte, nekünk nem kell. Ingyen, kegyelemből van üdvösségünk. És ezt olyan jó hallani. És jó, hogyha erre rá is építünk. És elfogadjuk. Úgy, ahogy a bemutatkozásban mondta az Úr Jézus, hogy ő az Ámen, a hű és igaz tanú. Vagyis elfogadjuk, hogy amit mond, az valóban úgy van. És hogy arra valóban rá lehet építeni az életünket. És a reformátorok így tettek. Felfedezték a Szentírást, és amit abban megláttak, azt továbbadták. És nem csak felfedezték, hanem felfedeztették a Szentírást az emberekkel, a kortársaikkal. Az Úr arról is beszél a laodíciai gyülekezetnek, hogy akit ő szeret, megfeddi, megfenyíti. Ugye, akit szeretek, megfeddem, megfenyítem, tehát ami fontos üzenet, hogy ő még ezt a langyossá vált gyülekezetet is szereti. Tehát amikor ő keményen szól, abban is a szeretete nyilvánul meg, mert mit akar, menteni akarja őket. Azt akarja, hogy ebből a langyosságból kijöjjenek, és hogy feltámadjon a világosság a szívükben, hogy lássák meg őt, lássák meg az ő akaratát. De ez, hogy szeret, megfedd és megfenyít, ez tulajdonképpen Istennek a pedagógiáját jelenti, a nevelését. De az eredeti szó az olyan, hogy az fejezi ki, hogy valakit gyermekké formálni, mint gyermeket nevelni napról napra, hogy eljusson a felnőtt korra. És amikor így a reformációra gondolunk, és az Úr azt mondja, hogy nevellek, formállak, ezzel azt helyezi a szívünkre, hogy nem csak 1517-ben volt szükség reformációra, hanem ma is. És hogy az igazi reformáció az nem befejezett dolog, hanem Isten folyamatosan végzi ezt a tanítványos szívében. Folyamatosan akar minket reformálni. Ugye a reformáció mit jelent? Helyreigazítani. Van valami, ami elveszítette az igazi formáját, alakját, és vissza akarjuk azt állítani. Vissza akarjuk az eredeti formát hozni. És ezt akarja az Úr. Visszaállítani minket a biblikus talajra, vissza akar állítani az Istennel való eredeti kapcsolatba. Azt akarja, hogy ne rekedjen meg az életünk egy bizonyos ponton, hanem jussunk el az érett felnőtt korra, ahogy azt Pál apostol is írja az egyik levelében. És azt látjuk, hogy Jézus így szól, igyekezz tehát és térj meg, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Tehát a szívükre helyezi, hogy van elvárása. Mégpedig az, hogy vegyék komolyan az ő szavait, és forduljanak vissza hozzá, változtassanak, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ugye ez a gyülekezet átélte, hogy Jézus már kikerült a középpontból, mert valami más tettek, a pénzt, a hatalmat, a jólétet tették a helyére, és Jézus távozik, mert bálványokkal nem marad egy helyen. Ő, ami teljes szívünket akarja, és jó megvizsgálni, mi van a szívemben. Jézus van? Vagy valamilyen bálvány? Valami elfoglalta onnan az ő helyét? És hogyha más van ott, akkor Jézus kikerül az ajtó elé, de ott marad. Ez a nagy szerű, hogy ott marad az ajtó előtt. Miért? Hogy várja azt, hogy rádöbbenjünk, hogy nélküle nem jó, hogy fölismerjük a hiányát, és azt mondjuk, Jézus, jöjj vissza! Mert Jézust vissza lehet hívni az életünkbe. A reformáció is egy ilyen visszahívás volt. Hogy Luther visszahívta, hogy Urunk, ne hagyj magunkra, mert szükségünk van rá. Talán olyan hasonló, monumentális könyörgés volt ez, mint amit Mózes vitt végbe Izrael népéért a pusztában, amikor elkészítették az aranyborjú szobrokat, és elfordultak Istentől. És Mózes lejön a hegyről, két kőtáblával a kezében, dühös lesz, és aztán Isten el akar fordulni a néptől, és akkor Mózes könyörög, hogy ne menj el, ne hagyj itt minket, mert akkor jobb, hogyha meghalok. Ne menj el, hanem maradj itt velünk. Ez is ilyen könyörgés, hogy ne hagyj magunkra, mert nélküled elveszünk. És azonban tudjuk azt, hogy Jézus ott az ajtó előtt, mert nem veszik észre a hiányt. Nem veszik észre. A bűn az ilyen. Betölti a szívünket, vagy a bálványok, és észre sem vesszük, hogy Jézus nincs, és nem hiányzik. Azonban mit olvasunk, hogy ha nem veszik észre, hogy baj van, akkor ő zörget. Akkor felhívja a figyelmet, hogy emberek, baj van. Kikerültem az életetekből, és vissza szeretnék menni, mert csak akkor áll helyre az életetek. És ez az evangélium, hogy Jézus itt van és zörget. És azt akarja, hogy meghalljuk ezt a zörgetést, és beengedjük az életünkbe. És hogyan zörget az Úr? Az igén keresztül. Az igén keresztül. Úgy, ahogy Luthernél is tette. És így az ige által rász fel minket. És olyan csodálatos, hogy először Luthernél zörgetett az Úr, aztán majd, amikor ő meghallotta, majd rajta keresztül másoknál zörget. És így akkor az Úr előbb nálunk zörget, és ha meghalljuk a zörgetést, beengedjük az életünkbe, akkor már általunk fog zörgetni. Úgyhogy erről bizonyságot teszünk, ezt elmondjuk. Tehát Isten a Biblia által zörgetett, és ébresztette fel a reformátorokat, indította el általuk azt a nagy munkát, és formálta, alakította át az egyházat. És ez azt jelenti, hogy az Isten igéje ma is hat. Ma is hat. És a reformátorok rádöbbentek arra, hogy ezt az ígét, amin keresztül Isten zörget, azt az emberek kezébe kell adni. És ezért lefordították azt nemzeti nyelvre. És igazán hálát adhatunk, hogy ma is van Bibliánk. A saját anyanyelvünkön olvashatjuk. És azért adja az Úr, hogy minden nap éljünk vele. Hogy minden nap kérdezzük, hogy Uram, mit jelent ez a számomra, amit olvastam? Mit üzensz? Mit akarsz általa elvégezni az én életemben? Isten szól, és azt akarja, hogy az igéjével egy győztes életet éljünk. Mi fölött győzzünk? A mozdulatlanság ellen. Hogy győzzük le a mozdulatlanságot, a változatlanságot, úgy, ahogy a reformátorok is megértették, hogy győzni kell. Lehet, hogy jobb lenne csöndbe maradni, jobb lenne, ha minden változatlan maradna, mert be vagyunk rögzülve a múlt dolgaihoz, nem szeretünk változtatni, de Isten azt akarja, hogy változzunk, mert ő a változás Istene, és ki emel. A kényelem szeretetből, kiemel a komfortzónánkból, és a Szentlélek erejével, vezetésével visz tovább, hogy egy igazi változás legyen bennünk, körülöttünk és általunk. És annyit mond még, akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. A reformátorok meghallották, és imádkozzunk azért, hogy mi is meghalljuk, amit az Úr mond, hallgassuk és halljuk meg az ő üzenetét, az ő szavát. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy hatalmas dolgokat vittél végbe 1517. október 31-től kezdve. Köszönjük, Uram, hogy oly sok ember életét megújítottad. Köszönjük, hogy új közösségeket hoztál létre, ahol már őszintén szabadon lehetett téged dicsőíteni, magasztalni. És Uram, kérünk, ma is cselekedj ilyen hatalmasan. Hozd ki ma is embereket a bűnből, a világból, ad, hogy átéljék a te kegyelmedet és szeretetedet, hogy fölragyogjon a te dicsőséged, fölragyogjon az igének az igazsága, és Uram, valami új elinduljon. Kérünk, kezdj el munkálkodni köztünk, adj nekünk halló füleket, hogy ne csak hallgassuk az ígét, hanem meghalljuk, hogy mi az, amit rajtunk keresztül akarsz megvalósítani. Meghalljuk, miben és hogyan kell változnunk és változtatnunk, és te adj hozzá erőt és képességet, hogy ezt meg is tegyük. Köszönjük, hogy Luther megmerte tenni, és Calvin, Zwingli, Károli Gáspár és a többi reformátor mind a te nevedre építve, az ige talajára állva megtette azt, amit rábíztál. És ezért magasztalunk, és add, Uram, hogy tudjunk mindig ragaszkodni ehhez a naphoz, hogy hálásak lehessünk ezért a születésnapért, és tudjuk ezt továbbadni, hogy merjünk beszélni róla, hogy mit teszel, és kérünk, ne hagyd abba a formálásunkat, hanem add, hogy növekedjünk, eljussunk az érett férfiúságra, hogy így lehessünk a te tanítványaid, lehessünk a te szolgálattevőid, hiszen azt akarod, hogy gyümölcstermő legyen az életünk a te dicsőségedre. Kérünk, Urunk, így maradj velünk, áld meg az életünket, áld meg az ígét, amelyet hallgatunk, és add, hogy az valóban megélt ige is lehessen. Könyörgünk a betegekért, elvisszük egy beteg testvérünket, Urunk, adj számára gyógyulást, add, hogy hozzá tudjon kiáltani, hogy fölismerje, hogy számodra nincs lehetetlen helyzet. De a többi beteget is eléd visszük, Uram, add, hogy feléd fordítsák az orcájukat, és az igéből nyerjenek világosságot, bátorítást, reménységet, de könyörgünk az egyedül élőkért, az özvegyekért, árvákért, könyörgünk egyházainkért, Urunk, hogy adj megújulást, ne engedd, hogy a langyosságban maradjunk, ó, Urunk, nem akarjuk, hogy kiköpj minket, újíts meg lelkeddel, igéddel, és add, hogy vihessünk téged mások számára, tedd áldássá az életünket. Könyörgünk a gyermekekért, fiatalokért, ragadd meg, Uram, a szívüket, vondd őket magadhoz, add, hogy ne a világ kötözze meg őket, hanem el tudjanak indulni szív szerint feléd, és átadják neked az életüket, hogy rád bízzák magukat. Könyörgünk a családokért, könyörgünk, Urunk, ezért a gyülekezetért, népünkért, ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb vasárnap tartunk istentiszteletet itt a templomban, 10:30-tól, és az Úr szent asztalát megterítjük. A feltámadott Úr Jézussal való közösségbe mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Befejezésül a már megkezdett 392. dicséret 5. versét énekeljük, a 3-1 Istennel.